Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vágóhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, reggel 8 órától rögzítettük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Köszönöm a meghívást!
Az az örömért, hogy az ügyfélkapus levelezésemet a digitális állampolgárság alkalmazással megnyitva, tegnap már is bejutottam a postafiókomba, és elolvashattam a személyi jövedelemadó bevallásom tervezetét. Ha minden ilyen flottul menne, már nem itt tartanánk. Kell vele még valamit kezdenem? Mi az, amivel át kell gondolnom, hogy kiegészítem?
Hát 5,6 millió embernek készítjük elő a tervezetét, és ebből hiányozhatnak adatok. Az van benne, amit a foglalkoztatóktól megkapunk. Tehát azoktól, vagy kifizető helyektől. Tehát aki valamilyen gazdálkodótól tesz szert jövedelemre, és a gazdálkodónak elmondta azt, hogy ő milyen kedvezményekre jogosult.
Családi
kedvezmény, egyéb személyi kedvezmények, akkor ezt figyelembe tudjuk venni. Tehát az adat, ez beérkezik hozzánk, és ezt figyelembe is fogjuk venni. Érdemes megnézni azonban, mert az is lehetséges, hogy a munkáltatónak nem mondott el mindent, az is lehetséges, hogy a munkáltató esetleg hibázott, nem gyakori, de előfordul, és érdemes megnézni, hogy minden rendben van-e a bevallásban, mert az ember rosszul járhat, ha ezt nem teszi meg. Egyszerűen elképzelhető az, hogy valamilyen adó visszajár neki, elképzelhető az, hogy egy biztosítás után járó kedvezmény, vagy valamilyen befektetés után járó kedvezmény nem érvényesít, és ebből problémája lehet. Például afelé a pénzintézet felé is. Tehát mindenképp érdemes ezt lecsekkolni, hogy ez rendben van-e. Másik az, hogy milyen egyéb jövedelme volt. A polgárok, amikor egymás között nem gazdálkodókról beszélek, tehát magánember. Ember-ember között, igen, és nem is egyéni vállalkozó, tehát nem gazdálkodói minőségében, hanem sima magánemberként. Olyan értékesítése volt a digitális térbe, vagy ingatlant hasznosított, hogy magánszemély felé hasznosított, tehát akár értékesítette, akár bérbeadta, akkor erről a NAV-nak általában nem lesz adata a kitöltéshez, ezt utólag kell megtenni. Annyiban segítjük a saját munkánkat ebbe, a kockázatkezési munkánkat, hogy felhasználjuk hozzá az állami nyilvántartásokat. Tehát azt látjuk, hogy valakinek van mondjuk 4 lakása valamelyik fővárosi kerületbe, vagy egy nagy egyetemi városba, akkor a kockázatkezelő rendszerünk az megvizsgálja, hogy személyjövedelemadóba ez megjelenik-e, mint jövedelemtermelő eszköz, tehát a bevallásába feltünteti-e, mint jövedelemtermelő eszköz, vagy pedig életszerű lehet-e az, hogy csak a költségei vannak vele, évekig tartja ezeket az ingatlanokat, és egyáltalán nem hasznosítja. Hát általában ez azért egymás közt szó, hogy nem életszerű. Ezeket az elemző motorjaink már nézik. Tehát az állami nyilvántartásokba is belenézünk, ezeket nézik, kockázat elemzünk rá. Viszont ez nem csak a saját magunk segítésére gondoltunk, hanem a polgárok, az érintett polgárok segítésére is, az adózók segítésére. Ugyanis mi akármennyire egyszerűnek gondoljuk azt, hogy a további adatokat föl lehet vinni ezekbe a bevallásokba, ez nem egyszerű. Választhatunk a között, hogy a jogszabály szövegét hűen tükrözzük, akkor nagyon sokan nem fogják érteni, hogy oda mit kell írni. Viszont ha meg nem korrektül fogalmazunk, akkor adott esetben önmagunknak okozunk problémát, ha valaki később bíróság előtt megtámadja azt, hogy...
Mert ő már a jogszabály szövegével, meg egy ügyvéddel felszerelve fog menni, és azt mondja, hogy nem volt a norma világos.
Pontosan. Egész egyszerűen a jogi képviselője, aki nyilván egy ügyvéd, ő jól fog tudni a mellett érvelni, hogy ugyan nagyon tetszettős, amit mondtunk, vagy odaírtunk a bevallásra, de ezt az ügyfele félreértette, mert ő a jogszabályból dolgozott. Most más kérdés, hogy életszerű-e, de ehhez joga van, és a bíró ez alapján fog ítéletet hozni. Most ezért megcsináltuk azt, hogy bizonyos gyakori élethelyzetekben, tehát kifejezetten gyakori élethelyzetekben, mint például az ingatlan kihasznosítás, ott, vagy értékesítés, ott kérdezfeleleket vezettünk be. Tehát van egy kérdőjel az adott mezőcsoportnál, ha azt megnyomja az ember, akkor följön egy ablak, és ott fölteszünk kérdéseket. Tehát például ingatlan értékesítés esetén azt, hogy mikor vette, mennyiért vette, mikor mennyire adta el, ebből kiszámoljuk azt, hogy mennyi jövedelme keletkezett, és ennek az adóját is. Ha kérdezfeleleken valaki végigmegy, akkor az a lényeg, hogy a válaszokra, a megadott válaszok alapján mi kitöltjük a bevallást. Ez egyébként egy átmeneti megoldás, tehát ezt egyébként tartósan meg fogjuk tartani. A britek használták ezt először, ezt a módszert a személyi jövedelem adóbevallási, nem tudom én, űrlapjuk alternatívájaként. Ott is egyébként nyilvánvalóan az űrlap ki lett töltve, és azt kell jóvá hagyni. Viszont én nekem az a vágyam, hogy természetes nyelven is, egy csetes beszélgetésbe is el lehessen mondani azt, hogy az embernek milyen gazdasági élményei voltak az előző évben, aminek adófizetési kötelezettsége lehet, vagy kedvezmény következménye lehet.
Itt az lesz, hogy én beszélgetek egy mesterséges intelligenciával, és közben azt fogom látni, hogy az a nyomtatvány az beszélgetésünk alapján szépen töltődik föl.
Ugye egy ilyen beszélgetésben nem idősorosan keletkeznek az adatok. Tehát azt nem fogja látni, hogy szépen töltődik. Így van, az ember az csapongani fog, ez a lényege, hogy megtehesse.
Ja, még eszembe jutott az, hogy ott még az volt, és akkor azt ő látja, és az szerint fogja átstruktúrálni, amit eddig csinált.
Igen, mondjuk valaki elkezdi azt mondani, hogy hát ő, nem tudom én, gyöngyöt fűz, és a valamelyik elektronikus boltba ezt értékesíti magánkereskedelembe. És erről hosszasan beszél, ezt elő is készíti mondjuk a nyelvi modellünk, amit használni fogunk, előkészíti abba a tekintetben, hogy milyen adófizetési kötelezettsége van, majd a végén, mondjuk beszél közben másról is, de a végén még visszautal arra, hogy egyébként ebből a tevékenységből neki, nem tudom én, a határérték alatti jövedelme keletkezett, és akkor irrelevánsá válik az egész rész, hiszen nem keletkezik adófizetési kötelezettsége utána.
De hogy lehet mindenféle élethelyzetre felkészülni? Mondok egy példát, mi maradva a gyöngyöknél. Azt fogja elmesélni, hogy ő gyöngyöt fűz, és egy elektronikus kereskedelmi csatornán értékesíti, majd a beszélgetés vége felé elmeséli azt is, hogy a gyöngyöt egyébként a padláson találta, mert a nagymamájának, a nagymamájának, a nagymamája hagyta ott, tehát azért, de csak itt befejezi, akkor azt feltételezik, hogy ezt ő nem vette, hanem találta, vagy örökölte.
Hát ugye most nyilván a gyöngynek a gyersanyag áráról beszélhetünk, tehát ez azt jelenti, hogy akkor jövedelemmé válik minden bevétele, mondjuk a saját munkáját leszámítva. Akkor nyilván a költség levonás szempontjából ennek lehet relevanciája, de mondom, hogy a személyvédelem adónál azért alapvetően azokat segítjük, akik nem gazdálkodói minőségükbe tesznek szert jövedelemre.
Mert akik gazdálkodók, azoknak kell, hogy tudjanak bizonyos dolgokat már.
Aki gazdálkodóként teszi ezt, annak minimális könyvelési ismeretekre szert kell tennie. Hozzáteszem egyébként azt is, hogy az SZIA-t azt alapvetően magánembereknek végezzük. Tehát én nekem nagyon nem tetszenek azok a SZIA kitöltési útmutatók, amik néhány oldalnál vastagabbak, bár pedig egyébként gyakorlatilag minden országban vastagabbak. Ennek egyébként nem adózási okai vannak, hanem az, hogy a kormányok azok szociálpolitikai célokat az adórendszeren keresztül juttatnak érvényre, ami nyilván praktikus, ha mindenki ezt csinálja, tehát én ezt nem akarom ilyen szempontból bírálni, viszont az adóhatóság szempontjából nyilván egy sokkal tisztább helyzet lenne, ha lenne az adórendszernek egy a közterviselésre, az igazságos közterviseléssel kapcsolatos része, és a szociálpolitikai szempontokat mondjuk az államkincstáron keresztül lehetne már érvényesíteni.
Mikor, vagy meddig kell megkapni a személyi jövedelemadó bevallások tervezetét? Azért kérdezem, mert én ugyan simán megkaptam, de a kolléganőm manikűröse, meg a kolléganőm például nem kapta meg, és keményen dolgozik azon, hogy valahogy hozzájusson. De van valami határidő, ami ha addig nem kapja meg, akkor szóljon.
Igen, hát ezt már meg kellett, hogy kapja. Tehát március 15-éig ezeket összeállítottuk, és az ügyfélkapu tárhelyen értesítést is küldünk, hogyha olyan adónemről van szó, tehát a gépjármű adó esetén, ugye ez egy kivetett adó. A személyjövedelem adónál ott, ha valakinek van ügyfélkapuja, akkor nem küldjük ki külön illetve valaki nem kérte pontosabban, tehát ha valaki nem kéri a határidőig, ez a határidő már eltelt egyébként, tehát ez márciusban letelt, akkor nem kapja meg papíron. Tehát akkor be kell adnia elektronikusan. Tehát akkor csak az elektronikus tervezetből dolgozhat. Ha nem kap elektronikus tervezetet, akkor is ki tudja tölteni. Tehát a személyvédelemadót egyébként el lehet érni az ügyfélportálon keresztül, az ESZIA felületen, és mobil alkalmazáson keresztül is.
Van-e valamilyen határ a jövedelmeknél? Tehát ha például a kollégám megkért arra, hogy a 400 négyzetméteres kertjét kaszáljam le, és ezért ő nekem fizet, de ez nyilvánvaló az én munkáltatóm adataiban nincs benne, mert nem a munkáltatómnak végeztem, akkor ezt valamilyen értékhatártól kezdve kell feltüntetnem, vagy ha kaptam érte 5000 forintot, az is jövedelem, akkor azt is bele kell írnom.
Ezek a magánszemélyek közötti tranzakciók, ezek itt az írott jogot és a társadalmi szokásokat egyszerre kell alkalmazni. Tehát az, hogy szomszédok egymásnak lenyírják a füvet.
Kaláka.
Így van. Tehát ez nem feltétlenül olyan típusú gazdasági tevékenység, ami az adóhatóságnak a figyelmének a homlokterébe van. Viszont ha valaki ezt megélhetési célból, tehát gazdasági haszonszerzésből végzi, életvitelszerűen, akkor nyilvánvalóan ezután adózni kell.
Tehát ha végig kertészkedem a falut, akkor onnan kezdve ez a megélhetésem.
De akkor erre már gazdálkodói formát kell választani.
Tehát az akkor legyek egyéni vállalkozó.
Az nem, igen. Tehát akkor
mert például, jobban járok, ha végén.
Akkor akkor például általányi adós egyéni vállalkozó lehet. Valaki negyed évente egy olyan bevallást kell kitölteni, ahol ilyen, az már teljesen kérdezfelelek alapú. Tehát ott végig lehet menni, nagyon egyszerű a kitöltése, tehát szó szerint nagyon egyszerű a kitöltése, és a végén helyben lehet fizetni is. Tehát készpénzhelyettesítő eszköze, nem tudom, barkártyával, kvikes utalással, ott helyben meg lehet fizetni az adót. Én mindenkinek azt javaslom, hogy például ez egy nagyon... És az egyéni vállalkozást is el lehet az internetről indítani. Tehát nem kell hozzá bemenni sehová. Ha valakinek van digitális állampolgársága, vagy akár még ez a kétfaktoros ügyfélazonosítója, és akkor teljes egészében elektronikusan tudja intézni ezeket a dolgokat, beleértve az évvégi SZIA-val is. Egyébként ennek az egész folyamatnak a leggyengébb pontja pont az SZIA, mert a vállalkozóknál ott olyan kérdéseket teszünk föl, ami az én megítélésem szerint majd módosításra is szorul. Ismételt adatgyűjtés van, stb. Tehát nekem, én elégedetlen vagyok még ezzel, ebben mindenképp egyszerűsítést szeretnék elérni. Maguk a negyedéves bevallásokba azzal már elégedett vagyok. Tehát az szerintem tényleg adekvát, és nem kell hozzá könyvel, ezt kimerem jelenteni. Tehát egy átlagos intelligenciai ember ezt képes kitölteni könyvelő segítsége nélkül.
Az miért baj, hogyha kétszer kéri ugyanazt az adatot? Az lehet egy ellenőrzési funkció is, ha másképp kéri egy kicsit.
És piszkáljuk vele az adózót.
Idegesítő? Észrevesz, és azt mondja, hogy miért kell ezt csinálnom, és ez nem jó így?
Egy nagyon egyszerű válasz. Például be kell lépni az online számlarendszerbe. Ugye, ha valaki gazdálkodóként tesz szert jövedelemre, azért többnyire számlát kell kiállítani, vagy nyugtát. Akár például az említett kertészeti tevékenység után is. Ebbe az esetben meg kell néznie a számla analitikáját. Tehát ha például a NAV-nak az online számlázó rendszerét használja, akkor csak be kell lépni, meg kell néznie az adatokat. Egy olyan adatot, amit ő már nem is megadott a NAV-nak, hát a NAV-ba keletkezett az adat. Tehát ha az online számlázót használta, akkor egyébként, ha más számlázó rendszereket, akkor is a NAV-ba beérkezett az adat. Tehát egyszerűen fölöslegesen piszkáljuk vele az adózót. De például, ha gépjárműt vett, tehát gépkocsit vett, és nem általányi adózást választott, és olyan típusú költségei voltak, akkor ez már elvárható, hogy ezt akkor már nem érzem felesleges zaklatásnak. Tehát ebben az esetben bizony olyan kérdéseket is föl tudunk tenni, amik fontosak. Az is egy nagyon fontos kérdés, hogy minimális jövedelemmel rendelkező embereknél a negyedéves bontást például az SZIA bevallásba vissza kell kérdeznünk. Ugye, mert most az egyéni vállalkozóknál egy negyedéves bontás is van. Hogy ez mennyiből releváns? Az adatok bejöttek hozzánk, az online számlában látjuk, hogy mikor állította ki a számlát. Milyen hozzáadott értéke van annak, hogy mi májusban az előző évre vonatkozó negyedéves bontásokat kérünk tőle.
Ha egyébként is látják.
Hát ahogy is nálunk van az adat. Tehát aznak nem vagyok a híve, hogy a kontrolladatokat az adózóra terheljük. A NAV-nak nagyon-nagyon fontos szerepe az, hogy például az előbb említett állami nyilvántartásokkal, vagy más adatok, például a partnerétől jövő adatokkal, tehát az üzleti partnereitől jövő adatokkal, összevessük az adatokat, adatintegritási ellenőrzéseket végezzünk. Ez nagyon fontos feladat a NAV-nak. Ezt a munkát nem az adózóval kell elvégeztetnünk.
De azért nem, mert hogyha az adózó hibázik, akkor egy fölösleges hibát visz a rendszerbe.
Pontosan. Meg egyáltalán ne túráztassuk. Tehát ha egyszer mit tudjuk, akkor ne kérdezzük meg ugyanazt tőle. Fölöslegesen ne túráztassuk az adózót. Ez nem egy adekvát állami szolgáltatás akkor.
De hogyha nem túráztatják az adózót, azért valahogy az adózónak meghagyják azt a lehetőséget, hogy a saját adózásába időnként bele-bele pillanthasson, és azt mutassa, hogy jó, az adóhivatal ellenőriz engem, de én is ellenőrzöm, hogy mit csinál az adóhivatal?
Persze. Ez ha valaki fölmegy az ügyfélportálra, ott gyakorlatilag már minden releváns adatához hozzáférhet, sőt, ezt elektronikus aláírással ellátott dokumentumba töltheti le. Tehát mi teljes bizonyítóerejű okiratot adunk arról, hogy mit látunk az adózóról. Amit nem mutatunk vissza feltétlenül, az a kockázatkezelési adatunk. Erre a törvény jogot is ad nekünk. Ezt általában nem is mutatják vissza az adóhatóságok, tehát hogy milyen gazdasági értelemben deviáns tevékenységet látunk. Ez nem feltétlenül jogsértő.
Tehát, de ez lehet például olyan is, hogyha ez így megy tovább, akkor ebből előbb-utóbb az lesz, hogy mondjuk egy összeomlás, egy csőd, mert nem fog kijönni a matek, tehát ilyen a kockázat
elemzés. Mondok egy egyszerű példát. Valaki mondjuk unión belül vagy az Európai Unión kívül exportba értékesíti a megtermelt áruját. Ezért, de ő maga belföldről szerzi be az ehhez szükséges eszközöket. Ezért a normál gazdasági tevékenységében minden egyes bevallási időszakban, ez tipikusan a hónap, visszaigényelhető áfája keletkezik. Tehát levonásba teszi az áfát, de fizetendő áfája nincs, hogyha nem hazai az értékesítése. És évekig nem igényli vissza ezt az áfát. És nem könyveli le más adónemre se. Tehát mondjuk, ha vannak alkalmazottai, akkor logikus, hogy átrakja személyi jövedelemadó vagy társadalombiztosítási járulékszámlára. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor ez nem egy normál tevékenység. Az államnak likviditási szempontból ez jó lehet, de adott esetben ezt azért nem teszi meg. Ilyenkor az a gyanú, hogy ne kapjon egy a visszaigényléssel együtt járó ellenőrzést.
Hát az ő részéről egy kockázatelemzés, mert azt is gondolhatja, hogy az ellenőrzés az mindig rosszabb, mint hogyha a dolgok később derülnek ki. Tehát ez is egy logikus gondolkodás lehet. Távol tartani magamtól az ellenőrzést.
Hát ez lehet logikus gondolkodás, és nem is feltétlenül gazdálkodási alapja van. Tehát mindenkinek más a lelki beállítottsága. Tehát valaki teljesen indokolatlanul is tarthat egy ellenőrzéstől. Egyébként ez nem ritka, hogy az emberek rosszul élik meg, hogyha ha egy hatóság ellenőrzi őket, ez nem csak az adóhatóságra vonatkozik. Független attól, hogy ez mondjuk milyen, tehát megalapozott-e az ő tevékenysége, bármilyen jogot sérte. Hát az embert félreállítják a repülőtéren a vámon, sokaknak arra is felmegy a pulzusa, független attól, hogy semmi olyan terméket nem akar behozni az Európai Unióba, ami őt, nem tudom én, bajba sodorhatná.
Jó, de a rendszerváltás előtt születetteknek egy sima határátkelésnél is. Még felmegy a púzusa, jól lehet, nincs már ott a határőr. Csak tudja, hogy annak idején ott szétszették az
Annyi autót. Változott talán ebbe, hogy a régen, amikor az ember hazajött, a saját hatóságától félt. Ma már azért, ha a külföldi vámon állítják félre az embert, az jobban aggasztja, mintha itt Ferihegyen a magyar pénzügyőr teszi ugyanezt meg. De nyilván ez generációs kérdés.
Arról van bármilyen adatuk vagy érzésük, hogy az adóhivatali értesítőkkel kapcsolatos csengő frász érzése, az csökkent, változatlan maradt, vagy enyhült valamit? Nekem mindegy saját személyes példájának még jó tapasztalatai vannak, az látja, hogy ez egy automatizmus, nem kell ettől félni. De régen minden adóhivatal megjelent, úristen, mit felejtettem el? Ez volt az első gondolatom.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben valóban, nem csak verbálisan, hanem valóban partnerként kezeljük az adózókat. Tehát minden olyan adózó, ahol nem nyilvánvaló számunkra az, vagy nem tűnik első ránézésre nyilvánvalónak az, hogy szándékos adóelkerülés vagy adócsalást követel, ha nem arra építi a vállalkozását, hogy csak a közösből vegyen ki, de oda nem akar befizetni, akkor partnerként kezeljük. Ugye ez most január 1-től erősödött is. Ugye bejött egy olyan új eljárási nem, ami a világban nem nagyon ismert, ez az adategyeztetési eljárás. Gondoljunk abba bele, hogyha valamilyen adatintegritási problémát lát a NAV, mondok egy triviálisat, valaki állítja ki a számlákat, az miknek látjuk, hogy van valamekkora áfatartalma, majd az áfa bevallásában nullás bevallást ad be. Ha ilyen van, akkor nem arról van szó, hogy egy ellenőrzést rendelünk el, és adott esetben megállapítjuk az adóhiányt, késedelmi kamatot és bírságot számolunk fel, hanem szólunk neki, hogy itt gond van. Tehát valószínűleg hibázott, nem jó a bevallása, beszéljen a könyvelőjével, stb. Tehát az adategyeztetési eljárásban egyetlen kötelezettsége van, válaszolnia kell. Még az is lehet, hogy az a válasz nem lesz adekvát, együtt kell működnie. Tehát ennyi a kötelezettség, hogy együtt működjön. Hogyha ez nem vezet eredményre, akkor még mindig indíthatunk jogkövetési eljárást, aminek nincs bírság a végén. Tehát ott egy ajánlást fogalmazunk meg, amivel vagy egyetért, vagy nem. És utána jön az utólagos ellenőrzés, ahol már nem lehet beadni önrevíziót. Nem, az előző két eljárásban ott ő maga javíthatja ki az adatait.
Tehát magyarán, hogy nagyon leegyszerűsítem, akkor segítenek neki egy jó bevallást csinálni.
Maximálisan.
És tehát, addig neki se költsége, se bírsága, se illet, semmi nincs, csak kap egy ingyen segítséget az adóhivataltól.
Ez így van.
És az biztos jó lesz, mert az adóhivatal csinálta.
Én nem gondolom azt, hogy mi hibamentesen dolgoznánk, tehát az, hogy biztos jó lesz. Én azt gondolom, hogy az valószínűleg jó lesz, nagy valószínűséggel jó lesz. És nyilvánvaló, hogyha a mi tanácsunkra javítja ki, mondjuk egy jogkövetési vizsgálat eredményeként kijavítja az adatait, akkor az egy nagyon erős hivatkozás az adóhivatallal szembe is, tehát ez természetesen ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy jó lesz. Maga a gazdálkodás, a 21. századi gazdaság, az elképesztően bonyolult. Tehát olyan az egész világot átívelő ügyletek fordulnak elő, ahol el kell ismerni, hogy az adózónak nem könnyű a dolga, egyébként az adóhatóságnak se. Ráadásul nem csak a hazai jogszabályokat, hanem nagyon sok uniós vagy nemzetközi jogszabályt kell betartanunk. Hát, hogy más nem mondjak, az egyik legnagyobb adónemünk, az ÁFA, az egy uniós szinten harmonizált adónem. Ugye gyakorlatilag csak a kulcsok és az adóigazgatási eljárás mikéntje van nemzeti hatáskörbe. Az ÁFA-nak minden más, mire kell felszámítani, hogyan, milyen kötelezettségek és milyen levonási jogok érvényesíthetőek, stb. Ez mind egy uniós irányelvben van leírva. Tehát ezeket kell alkalmazni. Egyébként, ha már ezt megemlítettem, nézzük meg, hogy mekkora az uniós irányelv, tehát maga a joganyag mekkora, és mekkora a mi ÁFA törvényünk, és a hozzátartozó joggyakorlatnak a leírása. Én nem vagyok szociológus, meg nem tudom én jövőkutató se, de az, hogy mondjuk egy egyéni vállalkozótól elvárjuk egy ekkora joganyagnak az alkalmazását, azon azért ugye el lehet gondolkodni.
Azt mondta a hírek előtt, hogy azért az adóhivatal is másképp foglalkozik már az ügyfelekkel, megpróbál nekik, ameddig csak lehet segíteni. Mi van, hogyha semmi nem működik, sem az adategyeztetés, sem a segítség, akkor feltételezik, hogy ez egy adóbűnöző?
Hát önmagában az együttműködés hiánya az sok okra vezethető vissza, nem elsősorban a bűncselekmények követésének a szándéka látszik, tehát ez lehet a digitális írástudás hiánya, az, hogy elfelejtett a jelszavát, ugye digitálisan gazdálkodókkal ma már teljes egészében digitálisan kommunikálunk, tehát ennek lehet számos oka. Ha olyan adataink vannak, ami szerint valaki szándékosan egy család hálózatot épít ki, és egyértelmű a szándékosság, tehát hogy a maga a szándékosság kérdése eleve nagyon bonyolult az adózásba, mert az, hogy valaki adót akar minimalizálni a törvények adta lehetőségeken belül, az egy versenykérdés is. Tehát ha ezt a versenytársa megteszi, és ő nem teszi meg, akkor ő fog veszíteni a versenybe.
Adó optimalizálás, igen, az nem bűncselekmény.
Az adó optimalizálás, ha a törvények adta kereteken belül marad, akkor nem bűncselekmény. Hogyha szándékosan önmaga számára is nyilvánvalóan megsérti a jogot, és ezt láthatólag egy időben kifejlődő cselekmény, erre adataink vannak, hogy ezt hogyan teszi meg, tehát hogy az időben hogy fejlődik ki, megpróbálja elrejteni. Tehát nagyon fontos, hogy az elrejtési szándék is látszik benne, és a többi. Onnantól kezdve az ilyen eljárási nemek, mint amit az előbb említettem, ahol partnernek tekintjük az adózót, mint az adategyeztetési eljárás, vagy a jogkövetési eljárás, nem működik, sőt, ilyen esetben nagyon sokszor nem működik az utólagos ellenőrzés, tehát a klasszikus adóhatósági fegyver sem működik, hiszen ő készül rá. Olyan a mögöttes felelős az a hasszóhúzó, az olyan módon rejtőzik el, stb., hogy a államigazgatási, adóigazgatási eszközökkel ez már nem kezelhető. Itt az ultima ratio az a büntető eljárás, ahol adott esetben akár fedett eszközök használatával és a büntető eljárási törvényben megengedett eszközök használatával gyűjtjük be a bizonyítékokat. Ezeket a büntető eljárásnak megfelelő módon kezeljük, tehát a bűnjeleket, az adatokat megpróbáljuk biztosítani, megpróbáljuk rejtett módon feltárni a kimentett vagyonelemeket, és amikor nyíltá válik az eljárás, akkor ezeket pillanatszerűen igyekszünk is biztosítani a költségvetés számára.
Ez azt jelenti, hogy akkor szoktak hajnalban sokan bemenni, és a nagyértékű gépjárműveket, meg a párnacihába rejtett kötegelt 20 ezereseket euróban azt elvinni magukkal egy jegyzőkönyvvel.
Nem is ez a fő probléma. Tehát ezek a klasszikus vagyonmentési módszerek. Itt sokkal inkább kell már gondolni arra, hogy a kriptoeszközöket megpróbálni az állam számára lefoglalni, biztosítani. Ez nem egy egyszerű dolog. Tehát egy kriptoeszköz az nem a fizikai térben van. És ott a birtoklásnak a ténye az egy kriptográfiai kulcshoz való hozzáférésnek a tényén alapul.
Azt meg kell szerezni valamilyen módon.
Azt meg kell szerezni, végre kell hajtani egy tranzakciót, tehát a bűjelet nem lehet úgy megőrizni, ahogy klasszikusan megvolt, hiszen ha másnál is megvan ez a kriptográfiai információ, akkor utána még tranzakciót tud elvégrehajtani. Tehát ezt utána egy állami tárcába kell berakni magát a kulcsot, és innentől mondhatjuk azt, hogy biztosítva van a vagyon. Tehát ez nagyon fontos, és ez a vagyonbiztosítás egyre fontosabb, ahogy a mélytanulási módszereket alkalmazzuk, egyre komolyabb hálózatos bűncselekményeket tudunk felfedni. Ezek szinte minden esetben nemzetközi szintűek, tehát soha nem maradnak az országhatáron belül. Azt tudom mondani, hogy egyébként kiváló az együttműködés mind az adó, mind a bűnüldöző hatóságokkal, elsősorban az Európai Uniós tagállamokon belül, de az Egyesült Államokkal, ugye a FATCA egyezmény miatt eleve hagyományosan jó volt az együttműködés, de azt lehet mondani, az unión kívül is egyre intenzívebb és jobb ez az együttműködési forma.
De vannak még számlagyár típusú csalások? Az ember azt képzelné, hogy minél több adat látszik az online rendszerekben, ezeket annál kevésbé lehet megcsinálni, mert annál hamarabb megjelenik az a kockázat online, ami miért az adóhivatal azt mondja, hogy itt valami nem stimmel. Amíg ezt nem kellett csinálni, addig ezt évekig lehetett húzni.
Ezeket a elkövetési módokat, ezeket feldíszítik mindenféle új elemekkel. Úgy, ahogy a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején csináltak számlagyárat, sőt azt lehet mondani, hogy 2018. július 1-e előtt, ahogy számlagyárat csináltak, ezt ma már nem lehet így megcsinálni. Ennek egyébként csinálják, és nem is értjük miért.
Mibe bíznak?
Nem tudom, mibe bíznak, tehát ezek nyilván elég gyorsan előjönnek. Nagyon sokszor olyan módon követik el ezeket például az áfára épülő csalásokat, hogy a törvényes tevékenységgel szembeállítanak nem valós gazdasági tevékenységeket, levonásba tesznek áfát. Most a levonásba tett áfa az ugyanúgy kárt okoz a költségvetésnek, mint a jogtalanul visszaigényelt áfa. Tehát a levonásba tett, de nem visszaigényelt áfa is költségvetésnek kárt okoz, hiszen az államnak a kötelezettségét növeli, vagy az államnak a jogosultságait, a követelését csökkenti. Tehát ha valaki jogtalanul 200 millió forintot levonásba tesz, vagy 2 millió forintot visszaigényel, az okozza nagyobb kárt a költségvetésnek, aki 200 millió forintot teszi jogtalanul levonásba. Ezért a tranzakcióknak a valódiságát vizsgáljuk. Tehát ma már a számlagyárak ellenőrzése az elsősorban nem úgy valósul meg, hogy az áfát nem jelentik be, tehát kénytelenek bejelenteni, a bevallásba feltüntetni, hanem nem valós gazdasági eseményekkel kimentik a gazdálkodótól, tehát a gazdasági társaságból kimentik úgy a pénzt, hogy valójában például a munkát, azt a saját alkalmazottak végezték el.
És azt mondják, hogy ezt valaki más csinálta, kérnek tőle egy számlát, annak van egy áfatartalma, azt levonásba helyezik.
Igen. És akkor az érvelésbe is, a revizoraink tapasztalatai szerint az érvelésbe azt rakják be, hogy de hát itt mindenki bevallotta az áfát, most mi a gond? És hát a gond az, hogy nem volt valós a gazdasági esemény, ami után a bizonylatot kiállították. Ezt már halkan teszem hozzá, hogy ez tulajdonképpen okirathamisítás is, hiszen egy fiskális bizonylatot, egy okiratot, azt felhasználnak olyan gazdasági eseménynek a szimulálására, ami meg se történt.
Azt milyen valószínűséggel lehet megmondani egy gazdasági folyamatról, hogy abban melyik esemény történt meg a valóságban, meg melyik nem történt, meg az ember lehet hülye.
Már hát egy adóhatósági eljárásban ezt egyrészt megkérdezzük a gazdálkodótól, megnézzük azt, hogy milyen bizonylatokat találunk erre. Másrészt meg lehet hallgatni a dolgozókat is. Másrészt, hogyha azt látjuk, hogy nagy valószínűséggel tervezett módon így mentették ki a pénzt a vállalkozásból, akkor büntetőeljárás keretében már tanúkihallgatásokat foganatosítanak.
És ott mindenkinek igazat kell mondani.
A regionális bűnügyi igazgató, és ott a dolgozókat be fogják hívni, megkérdezik azt, hogy például a szoftverfejlesztés tipikusan ilyen terület, hogy a saját dolgozó fejleszti le a szoftver, hogy ezen dolgozott-e, akkor ki kell derülni, hogy ezen hogyan dolgozott. Úgy dolgozott, hogy csak más csinálta meg, csak ő az interfészeket fejlesztette le rá, mert akkor minden rendben van. Tehát akkor ez egy teljesen adekvát adatfeltárás, tehát más megcsinálta, ő maga is dolgozott ezen, hiszen illeszteni kellett a cég saját rendszeréhez. Vagy az egész szoftvert ő készítette el. Egyébként magából a forráskódból is ez azért elég jól meg. A forráskód az olyan, mint egy új lenyomat. Tehát annyira jellemző a programozónak a munkájára.
Tanácsadási iparban vannak még ilyen úgynevezett tanulmányrendszerek, amikor sok millió forintot fizetnek azért, amit egyébként is tudtak?
Vannak ilyenek, igen. Tehát vannak ilyenek.
És ezt meg lehet mondani? Hát az ember azt mondja, hogy de itt van, le van írva, biztos dolgozott vele, csak tök fölösleges az egész. Ez probléma, ha valami fölösleges, vagy azt mutatják, hogy hát a vállalkozó mondhatja azt, hogy neki az mégis kellett, jól lehet, mindenki tudja, hogy fölösleges volt.
Ez nagyon szép kereknek látszik így, de amikor megindul a büntetőeljárás, akkor azok a partnerek, akik azt gondolták, hogy bizalmi kapcsolatban vannak egymással, azok elkezdenek másképp viselkedni.
Tehát az üléspont határozza meg az álláspontot. Amikor ott egy büntetés, fenyegetés, akkor mindenki a saját érdekét kezdi nézni?
Így van. Ez a tapasztalat, hogy a regionális bűnügyi igazgatóságainknak a nyomozói, azok elég hatékonyan képesek ilyenkor felderíteni azt, hogy valójában mi is történt. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki bűnszervezetet alakít, akkor rendkívül alaposan válogassa meg azt, hogy ezt kivel teszi, és ez nem is adott esetben az illetőnek a becsületességén múlik. Tehát az, hogy most az idézőjelben a becsületességén, tehát hogy mennyire tartja magát a betyárbecsülethez, nagyon sokszor lelki pszichés beállítottságtól is függ az, hogy egy ilyen eljárást valaki hogyan tud lelkileg kezelni.
A készpénzforgalom az adóhatóság számára az meddig látszik? Addig értem, hogy én kiveszem az ATM-ből, annak ott van egy nyoma. De hogy utána mit csinálok vele, azt hogy látják? Mert most kezd megint divatba jönni a készpénz használat, és hát a kormányzatnak is van egy ilyen terve, hogy ez egy jog legyen, hogy pénz legyen az embereknél, cash.
Az nagyon fontos, hogy a kormányzatnak nem az a célja, hogy nőjön a készpénz használat, hanem a kormányzatnak az a célja, hogy az a, nem tudom én, lassan Orwellivá váló adatvilág, ami körülvesz minket a 21. században, ez ne szolgáltassa ki a magánembereket. Tehát valakinek joga legyen vásárolni valamit úgy, hogy erről nem tudnak a nagy elszámolóházak, mint mondjuk, nem tudom én, a Visa vagy a Mastercard.
De veszik a feleségének egy szép badit, akkor azt ne lássa Amerikába valaki, hogy egyébként én mit vettem, az igen. Milyen színű, meg milyen méretű.
Igen, azt mondjuk, még nem is feltétlenül látja, de azt, hogy valakinek milyen vásárlási szokásai vannak, hol vásárol, ugye a POS terminál ezt meghatározza, milyen gyakran, milyen értékben, ebből következtetéseket lehet levonni az illetőnek a életére, személyiségére, stb.
És ez egy érték, hogyha valakiről tudják, hogy pontosan
milyen. Ez egy gazdasági érték. Ez egy gazdasági érték. Ebbe az üzleti ágban mi magunk vagyunk a termék. Tehát a mi adataink, azaz mi magunk vagyunk a termék. Az, hogy a kormány védi az embereknek ezt a jogát, ez nagyon helyes. Tehát ez meggyőződésem, hogy ez előbb-utóbb minden országba elő fog jönni. Gondolom máshol is előjött, én ezt nem követtem ilyen módon. Ez Magyarországon is téma, és szerintem komoly társadalmi támogatottsága is van ennek.
Ez látszik.
Igen.
De meddig látják a pénzt?
Nem csak az adatvédelem miatt, hanem a digitális írástudás hiánya miatt is. Tehát valaki nem pontosan érti azt, hogy egy kártya használatkor mi történik a pénzével. És nyilván ez generációs kérdés is, de ezt a félelmet, ezt respektálni kell. Tehát nem lehet azt mondani, hogy már pedig ez a jövő, mint ahogy nem tudom én, az embereknek 20-25%-a, nem tudom pontos értéket, a nyugdíját is készpénzbe kéri, ami biztonsági szempontból nem feltétlenül racionális, de lehet, hogy az ő élethelyzetében az. Tehát olyan településen él, nem tudom én, tehát még lehet, hogy ott az is. Ezt tudomásul kell venni. És a kormány el van abban határozva, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzam, hogy megvédi az embereknek az ilyen irányú érdekeit. Ez nem azt jelenti, hogy a kormány azt támogassa, hogy a gazdálkodók készpénzalapú gazdaságot tartsanak fenn. Nagyon fontos az, hogy minden országban, Európában nemzeti elszámolási rendszerek is alakulnak, tehát Magyarországon is mondjuk a QUIC az egy ilyen rendszer, ami a saját nemzeti zsírórendszerünkre épül, tehát a belső utalási rendszerünkre, és ott lehet tranzakciókat végrehajtani a nagy nemzetközi elszámolóházaktól függetlenül is. Tehát egyrészt van egy ilyen tendencia is, a másik garancia az pedig a készpénz használat. Tehát az, hogy én mennyit járok gyógyszertárba például, és milyen
gyógyszereket veszek?
Az, hogy milyen gyógyszereket veszek, az nem feltétlenül jut a pénzintézetnek a tudomására, de ugye az azért az EST rendszerbe kerül be, amely nagyon védett rendszer, tehát oda még kutatók is nagyon nehezen férnek be, hogy és ha beférnek, akkor is anonimizáltan férnek hozzá az adatokhoz. Tehát erre van a garanciák, hogy az állam által felügyelt rendszerek azok védbe maradjanak, de ha egy adat létezik, akkor mindig, és az értéket képvisel, akkor mindig felmerül a lehetősége annak, hogy ártó szándékkal valaki ebbe ehhez megpróbál hozzáférni. Azért azt látni kell, hogy az adathozzáférésben az is érték egyesek számára, hogy kárt okozzanak. Ebből például, ha látszik az, hogy például egy mondjuk az oktatási rendszerekhez valaki hozzáfér, adatot vesz ki onnan, akkor ezt adott esetben politikai célokra föl lehet használni. Tehát magát azt hogy az adat kezelés az nem megfelelő garanciák mellett történt, akkor ezt én nem azt állítom, hogy ezek a hacker csoportok, ezeknek az alapmotivációja politikai, de akár ez is felmerülhet.
Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Vám is benne van. Donald Trump vámháborújának egyes fordulataival a mi adó és vámhivatalunknak kell foglalkoznia. Egyik nap bejelent, másik nap visszavon, harmadik nap megfenyeget, bejelent, visszavon. Ezt le kell követni egyáltalán?
A Vám az uniós politika. Tehát az egy teljes egészében. Az még nem is olyan, mint az ÁFA, ahol maguk az elvek vannak rögzítve egy irányelvben, és nemzeti a szabályozás, hanem a Vámban ott gyakorlatilag nincs nemzeti szabályozás. Tehát és az uniónak is szedjük be a pénzt. Ugye 25% marad a nemzeti költséget, és 75%-at még befizetünk Brüsszelnek. És ezt egyébként teljesítjük is szabályosan, ahogy kell. Tehát egységes Vám terület van, mi csak végrehajtó szerepet játszunk. Tehát magyarul a közösség, a 27 tagállam és az általa létrehozott szervek döntenek abba, hogy mi a válasz. Ugye jogalkotási kérdésekben a tagállamokat azért nem lehet kihagyni, tehát ott egyetértésre van szükség abba, hogy, hogy milyen választ ad a közösség, de ha ebben megvan a konszenzus, tehát megszületik a döntés uniós szinten, akkor mi az uniós jogot hajtjuk végre. Az uniós jog valamilyen megtorló intézkedést, talán egy kicsit viccesen is fogalmazva, de valójában azért sokszor erről van szó. Tehát valamilyen megtorló intézkedést ír elő, akkor nekünk azt kell végrehajtanunk. Ha ilyet nem ír elő, akkor nincs vele dolgunk. De mi azt hajtjuk végre, amit az uniós jog előír.
Mit kell csinálni a nyugdíjasok bizonyos élelmiszercsoportokra kitalált áfa visszatérítés ügyével?
A áfa visszatérítés, a nyugdíjas áfa visszatérítésnél ugye ez nagyon fontos elmondani, hogy, hogy sok vita van azon, hogy, hogy a, az áfát azt milyen mértékben kell a lakosságra terhelni az alapvető élelmiszerek után. Vannak olyan emberek, akiknek ez nem okoz gondot, hogy megfizesse. Vannak olyan emberek, akik olyan helyen szerzik be az élelmiszert, ahol a bizonylatnak nincs áfatartalma, tehát például őstermelőktől, stb. És vannak olyan esetek, ugye a kiskereskedelem 70%-a az a nagy hipermarket láncok van történik, tehát a hipermarket láncokban történő vásárlás során történik, ott áthárított áfa van. Tehát a vevőre áthárított áfa, és ezt a bizonylat is, a nyugta is, hogy ez tipikusan nyugta, azt tartalmazza is. Kérdés az, hogy, hogy egyrészt ki legyen az alanya ennek. Hát a legnyilvánvalóbb példára a nyugdíjasok. Tehát ahol, ahol valódi szociális terhet jelent az, hogy ezt meg kell fizetni, ezek az átlagos mérték általában, hogy 18% az alapvető élelmiszerek esetében, és egy politikai szándék van arra a kormány, és feltételezem az országgyűlés részéről is, hogy, hogy ezt a terhet csökkentsük.
De egyetemlegesen, hiszen az áfát fogják csökkenteni, és nem azt nézik, hogy milyen jövedelmi viszonyai vannak.
Nem, a nyugdíjasok esetében.
Csak a nyugdíjasok, igen, csak a nyugdíjasok azon belül is eltérőek a jövedelmi viszonyok, de hát az mindenkit ugyanúgy fog érinteni.
Igen, személyre szabott jogalkotás az nem feltétlenül szerencsés, tehát
jövedelmi határokhoz.
Ezek ilyen baltával faragott szabályok, mert hogyha nem azok, akkor nem is nagyon hajtható végre. Tehát az, az egy jól kezelhető tömeg, hogy, hogy ki az, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. Ugye ezt az a magyar államkincstár pontosan tudja, hiszen ő folyosítja ezeket az ellátásokat. Az, hogy milyen formában valósuljon ez meg, erre alapvetően két út van. Az egyik az, hogy a bizonylatban lévő áfatartalmat konkrétan a vásárlónak visszafizessük, vagy aki az ő megbízottja, tehát akinek nem tudom én, odaadja azt az adatot, ami az érvényesítéshez kell. Ez annyit jelent, hogy az online pénztárgép rendszerbe fel kell tüntetni, hogy áfa visszatérítésre jogosító termékről van szó. Ezt rendkívül egyszerűen meg lehet minden pénztárgépbe tenni. Egyszerűen valamilyen jelet a megnevezés mögé kell írni. Tehát annál, aki például gyűjtő kettő, például az a 18%-os áfa, akkor legyen egy gyűjtő 2 AVT nevű termékkör, és akkor ahol csillag AVT hash-re végződik a termék megnevezése, ott az adóhatóság fogja tudni az online pénztárgép rendszerből bejövő adatokból, hogy ez olyan termék. És egyébként pedig egy kódot, egy számot, például EAN kód be, ez a European Article Number, ennek a beolvasására minden pénztárgép alkalmas, vagy rögzíteni lehet rajta. Azt meg kell nézni, hogy ki a kedvezményezett. Ez az A-verzió. Tehát lehet egy ilyet csinálni, ezt az adóhatóság meg tudja csinálni gond nélkül. A másik lehetőség az, hogy fölmérjük azt, hogy vagy az erre szakosodott szervek fölmérik azt, hogy a nyugdíjasnak milyen a kosara, a bevásárló kosara, és egy általányt fizet az állam. Nyilván ez az egyszerűbb és olcsóbb megoldás, ráadásul azok a félelmek, amik egy új kártya használatából adódnak, mert ugye itt a kincstárnak ki kéne adni ezt a vonalkódot, amit aztán beolvas a pénztárgép, ez sok idős emberettől idegenkedik, egyszerűbb neki az, ha kap valamilyen utalványt vagy pénzt, és ehhez hozzájutva tudja érvényesíteni az áfa visszatérítési jogát. Ebben még nincs döntés, a kormány ebben döntést fog hozni. Tehát én informatikusként szilárd szakmai meggyőződésem, hogy mind a két rendszer nagyon jól tud működni.
Melyik rendszerrel lehet jobban kiszűrni azt, hogyha most mindenki kézen fogja a nagymamáját, és egyébként a pecsenye sütőjébe elkezd áfa visszatérítéssel vásárolni 500 tojást naponta, és azt mondja, hogy nagymama jó étkű, hála Istennek, megeszik ő ennyit.
Limitált mind a két esetben meghatároz. Az egyik esetben ugye van egy ellátás, tehát egy visszatérítés, az nyilván egy fiszőszegű. A másik esetben is elhangzottak számok, limiták, hogy meddig lehet érvényesíteni. Mondjuk 10 000 forint értékig. Most tegyük fel, hogy én mindenkinek lemásolom a kártyámat, odaadom, hogy vásároljon erre. Mondjuk 6 unokám lenne, és mondjuk mindegyiknek odaadnám, hogy vásároljon erre. Akkor is csak én tudom megkapni az ellátást. Tehát amikor a NAV leadja a kincstárnak azt, hogy mennyi vásárlás történt az adott nyugdíjasnak a kártyájával, akkor ezt ő fogja megtenni. De mondom, a emberekben munkáló digitális rendszerektől való félelmek, elsőbb az idősebbereknek az ilyen félelmei miatt nem zárom ki azt, hogy egy valamilyen általányt fognak kapni a nyugdíjasok, és ezt valamilyen utalvány formájába fogják például megkapni, de ebbe a kormány fog dönteni. Tehát a NAV vezetőjeként nekem végrehajtási feladataim vannak, én nem politikai döntéseket hozok, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem is szerencsés, ha bármilyen szempontból részt vesz a politikai döntések meghozatalába. Tehát én most csak ötleteket mondtam, a döntést a kormány fogja meghozni.
Hoznak egy döntést, és ők megmondják, hogy melyiket lehet megcsinálni.
Tehát én a hallgatókat arról akarom megnyugtatni, hogy ellentétben azzal, ami itt elhangzott nagyon sokszor a médiában, hogy ezek műszakilag mennyire bizonytalan rendszerek, ez nem igaz. Tehát ezek olyan rendszerek, amik nagy biztonsággal fognak működni. A kincstár pontosan tudja, hogy kik az ellátottak. Ha a nyugdíjat el tudja hozzá juttatni, akkor az áfa visszatérítést is el fogja tudni hozzá juttatni, akár általány, akár a bizonylatokból számolt áfáról van szó, és ez nem fog gondot okozni. Tehát mindenki hozzá fog jutni az ellátásához, ugyanúgy, ahogy a pénzbeni nyugdíjszerű ellátásához is hozzájut. Tehát ez nem okoz műszaki kihívást, vagy a szokásosnál nagyobb kockázatú műszaki kihívást nem okoz az államigazgatás számára.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bagulyhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, adózásról van szó, mi másnak lehet találni, akkor javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.